Üdvözlünk mindenkit, ez a Jelen podcastja, Kaló Mátéval, külpolitikai podcastja, Kaló Mátéval és Lakné Zoltánnal. Szia Máté!
Szia Zoli!
Fölírtam magamnak a beköszöntő szöveget, és rögtön nem néztem bele. Szóval a Magyar Hang és a Jelen együttműködésében volt 22 adásunk, amelyekben végigkövettük az amerikai választás eseményeit, illetve a választást követő eseményeket, és arra gondoltunk, hogy most csak jelen színekben, ebben a jól bevált formátumban próbálnánk elemezni azt, hogy mi történt Trump második ciklusának első 4 hetében, és annyiból a szerkesztési előzményekbe beavatnám a mi hallgatóinkat, hogy hát tényleg nehéz megfogni a témát, ezt azt hiszem mindenki érzékelheti, hogy ennek pontosan mi az oka. Én arról győzködtem Mátét, hogy ne menjünk úgy végig az eseményeken, mint korábban egy heti podcastban, mert ha itt most Münchentől Riádig elkezdjük tárgyalni mindazt, ami történt, akkor tényleg itt fogunk ülni. Mi most szombaton 11 órakor kezdjük ezt a beszélgetést, akkor este 11-ig itt fogunk ülni, és nem biztos, hogy ezt bárki meghallgatja. Máté pedig arra beszélt rá engem, hogy ne annyira amerikai belpolitikai fókuszú legyen a beszélgetés, mint amit többször is csináltunk a választási kampány időszakában, hanem inkább legyen a globális politika a fő témánk, de azért egy-két szerintem amerikai belpolitikai eseményt érdemes idehozni. Tulajdonképpen két dolgot vetnék föl, és aztán majd meglátjuk, hogy ezekről mire asszociálsz. Az egyik az, hogy én sokszor látom azt, tudom, nagyon egészségtelen dolog kommenteket olvasni, hiszen azt sem tudhatjuk, hogy azok a kommentek élő emberek-e valójában, vagy kicsodák, de mindesetre én gyakran találkozom azzal a véleménnyel, különböző Trumpos tartalmak alatt, hogy micsoda nagyszerű elnök, állandóan képben tart minket, írják a hívei, már most több sajtótájékoztatót tartott, mint Biden 4 év alatt, ez mondjuk túlzás, de valószínűleg tényleg rengeteg nyilvános megszólalása van ő hozzá képest, tényleg állandóan beszél, hol interjút ad, hogy sajtótájékoztatót ad, akkor is beszél az újságírókkal, már ekkor beengednek, amikor éppen aláírja a töménytelen mennyiségű elnöki rendeleteinek valamelyikét, amiről nekem két dolog jutott eszembe, illetve ezzel az egész nyilvános megjelenéséről, vagy erről a megjelenés áradatról. Az egyik az, hogy hát ez egy tipikus ilyen populista vezetői karakter, aki, tehát ez egyfajta nemzeti konzultáció, ha tetszik. Tehát annak a benyomásnak a keltése, hogy ő mindig az emberekkel van, mindig beszél velük, mindig közvetlen kapcsolatban van velük. Hát ez ugye az egész Trumpi politikának ez volt az egyik fő találmánya 2015-16-ban. Ez most kiegészülni látszik, vagy lehet, hogy ez nem most kezdődött, hogy elmúlt a választási nagygyűlések korszaka, de akkor el lehet menni a Super Bowl döntőre meg Daytonába, ugye hát ezek nagyon amerikai események, és akkor az elnök fürdik abban a dicsőségben, ami hát nyilván semmi köze, mert nem ő autózik a daytonai versenypályán.
Pedig autózott is, a limóval.
Hát, a limó, ez kétségtelen. Szóval, hogy ilyen egy közülünk, tehát ez egy teljesen, hogy mondjam, szerintem egy bevett populista gyakorlat. A másik dolog viszont az, hogy hát talán azért van ennyi ideje beszélni a nyilvánosság előtt, mert nekem az a benyomásom, hogy hát nincsenek olyasfajta döntéshozatali folyamatok, hogy hosszú órákon keresztül ülnek stábüléseket, és akkor rágják az ABC alternatívát, hanem hát a politika formálása maga is úgy történik, hogy az elnök lát egy kamerát és belemond valamit. Tehát tulajdonképpen egy csomó időt megspórol azzal, hogy nincs háttérmunka, aminek az elvégzésében ő részt venne. Erről tudunk valamit. Bo Woodward, nem tudom, 2017 és 21 között megjelent könyveiből valamit erről sejtünk, de hogy ennél mélyebb tudásunk van erről, hogy ez az én feltételezésem megáll-e a munkamódszerét illetően?
Mert attól tartok, hogy Bob Woodwardot a második ciklusban már nem fogják ennyire közel engedni a fehérházi forrásokhoz, úgyhogy más forrásokra leszünk kénytelenek hagyatkozni, de hát én azt gondolom, hogy amit látunk, az a szó politikai értelembe vett hát egy ilyen blitzkrieg, tehát egy ilyen villámháború, rázúdított több tucat nagyon megosztó ügyet az amerikai belpolitikára és közönségre, a Trump kormányzat mind belpolitika, mind külpolitika terén, tehát, és hát identitáspolitika terén is, hogy egy korábban felmerült témát is visszahozzak itt a beszélgetésbe, hogy nemzeti konzultáció jellege van ennek a rengeteg érdekes, fura kommunikációnak, talán amit a kérdésbe bele is foglaltál, szerintem az árnyalja is ezt a választ, hogy ha konzultáció lenne, akkor nagyon élesen fókuszálna bizonyos kérdésekre és területekre, és nagyon súlykolná a választ. Itt inkább azt látom, hogy a tradicionális Trump üzenetek, meg ilyen becsípődések, amiket mint egy ilyen elromlott magnószalag ismétel, ezek jelennek, meg manifestálódnak a politikai döntéshozatalba, és ezeknek egy ilyen nagyon furcsa ciklikus, vagy aciklikus pörgése, várkapodása, hogy éppen miben történik fejlemény.
A filológiából azt mondtam erről, hogy trend nélkül ingadozás.
Nagyon jól hangzik, igen. Tehát, hogy azt látjuk, hogyha bedobunk tényleg 12 témát a köztudatba, amiknél hát látjuk, hogy van, ami statikusabb, mert csak egy egyszeri cselekvést igényel, másik pedig olyan, hogy komoly jogi küzdelem van, nemzetközi viták, hercehurca, mint például Ukrajna vagy Gáza kapcsán, akkor pedig hát ezek részben önálló életre kelnek, hiszen vannak más stakeholderek is ezekben a folyamatokban, és ezektől érkezik reakció, Trump viszont reakció, párton belül mások is kommunikálnak, azokra is reagál Trump, azok utána viszont reagálnak Trumpra, és akkor ezek egy ilyen nagyon sűrű egyvelege lesz, hiszen tényleg, amint említettük, rengeteg identitáspolitikai, gazdaságpolitikai, nemzetközi teljes ruptúraszerű változások, amiket itt belengetett Trump, és már eléggé nagy számban el is kezdte végrehajtani, valamint hát láthatjuk, hogy viharsebesen a megszokotthoz képest sokkal gyorsabban nevezik ki a kabinetjének a tagjait, ami egy nagyon komoly változás az első ciklushoz képest. Ebből látszik az, hogy Trump mennyire átvette a hatalmat a saját pártja fölött, és hát a szenátusi meghallgatások és a kinevezések is ugye a Matt Gaetz eset után hát olyan sínre kerültek, hogy mint kés a vajon mentek át a legkonfliktusosabb jelöltek is, egyszerűen a republikánus szenátusi tagok nagyjából lefeküdtek a Trump adminisztrációnak, és hát itt nagyon komoly felelősséget vettek a nyakukba a egyes jelölteknek a kinevezésével, de azt gondolták, hogy a költséghaszon elemzésben nem vállalnak olyan kockázatot, hogy nem engedik át mondjuk Tulsi Gabbard, Cash Patel vagy Robert F. Kennedynek a kinevezését, és hát ennek a következményeivel mindannyiójuk együtt fognak élni a következő időszakban.
Ez azért is érdekes a számomra, mert és tulajdonképpen ez az egyik legfurcsább jelenség, amivel én nagyon nehezen tudok mit kezdeni, hogy persze, Trump megnyerte a választást, ezúttal megnyerte a leadott szavazatokért folytatott küzdelmet, és nem mintha ez lenne a fő versenyszám, de hogy ugye ez mutatja, hogy nagyobb a támogatottsága, mint korábban volt. Learadta ezt a bizonyos trifektát, tehát a republikánus párton többségben, abban nagyon pici többségben, a képviselőházban és a szenátusban is, tehát ezt a trifektát, ezt hozta. Erről elmondtuk az Amerika Választ podcastban is többször, mert én ezen tudok rugózni időnként, hogy ez persze, szóval ez gyakran úgy jelenik meg, mintha ez valami olyan speciális különlegesség lenne, ami soha nem történt volna meg, de hát ez megtörtént 2020-ban Bidennel, 2016-ban Trumppal, 2018-ban Obamával, 2004-ben Bushsal, szóval hogy azért ez nem olyan, amit még soha nem láttunk korábban. Amúgy minden ilyen trifektát az követte, hogy a félidős választáson a képviselőházat elbukta a elnökválasztási évben győztes pár, de ez nem szükségképpen kell, hogy így történjen. Na szóval, hogy ez is egy tényező, hogy van trifekta, de hát azért ez nem olyan különleges, tegszűk a képviselőházi többség, és hát van egy olyan elnök, aki soha annyira népszerű nem volt még, mint amilyen most, tehát Trumpnak most voltak először 50% fölötti népszerűségi mutatói, és talán először volt olyan, hogy a munkáját támogató és negatívan megítélőknek az egyenlege az pozitívba fordult, de ez a népszerűségi mutató, ez alig haladta meg az 50%-ot, miközben még Biden is 60% körüli népszerűséggel kezdett, és már most lehetett látni egy-két olyan közönkutatást pont ezen a héten, amelyek azt mutatják, hogy egy picit el is kezdett süllyedni. És mindezt csak azért mondom el, mert, és itt van az, ami számomra furcsa, hogy olyan szinten feküdt le mindenki a Trumpnak, mint hogyha őt valami, nem tudom, 90%-os többség támogatná, miközben ugye egy hajszálvékony többsége van a képviselőházban a republikánus pártnak, és Trumpnak hát legjobb esetben is egy hajszálvékony társadalmi többsége van. És mindenki már is előre úgy beszél róla, hogy ez egy történelmi elnökség, egy soha nem látott korszak kezdete, miközben én azt gondolom, hogy ez mint hogy egy ilyen önbeteljesítő jóslatként működne, egy ritkán látható, gyenge felhatalmazással rendelkező emberről van szó az elnöki székben, hogyha a mögött álló választói támogatást nézzük.
Igen, és itt az alkotmány értelmébe vett hatalommegosztás szempontjából az amerikai kongresszus az egy nagyon nagy hatalmú testület a végrehajtói hatalommal szemben, és ennek dacára tényleg egy nagyon meglepő fejlemény, vagy hát pontosabban nem meglepő, de sokkoló fejlemény, hogy ennyire tényleg, amit használjuk ezt a kifejezést, lefeküdt a kongresszus mindkét háza, legalábbis a republikánus többségek Donald Trump végrehajtói akaratának. Tehát azt gondolják nyilván, hogy itt pörögni kell az agendával, és menni előre, és valószínűleg azt gondolták, vagy gondolják például a kinevezéseknél, hogy egyszerűen kisiklatná, felidegesíteni Trumpot az, hogyha ezeket a jelölteket nem engednék át. Természetesen ott van ezzel szemben a politikai kockázat, hogy mit fognak ezek az emberek hatalmi pozícióban művelni, de hát a republikánus törvényhozók természetesen arra is koncentrálnak, hogy ők a következő kettő, illetve 6 évben is újra választásra kerüljenek, attól függetlenül, hogy melyik házban foglalnak helyet természetesen, és hát amint ezt tapasztaltuk, tudjuk jól, Donald Trump személy annyira meghatározza most ilyen pillanatban a republikánus pártot, hogy amit mond, és nem is fél egyébként ezzel nyilvánosan is fenyegetőzni, hogy hát ha valaki szembe megy vele, akkor automatikusan számítson előválasztási küzdelemre, és hogy ő elveszti a pozícióját, kiátkozza a helyi pártszervezet, ugye ez Liz Cheney-vel, Mitt Romney-val, nem tudom, más ilyen Trump ellenes politikusokkal megtörtént a saját államukban. Tehát az intő példa ott van, az embereknek a saját politikai túlélése teljesen össze lett kötve azzal, hogy mennyire támogatják Trump agendájának a megvalósulását és megvalósítását. Úgyhogy a demokrata részről pedig egyszerűen, hát ha kicsit ijesztő is, hogy nem látunk semmi érdemi politikai reakciót a nagyon megosztó intézkedésekre, bár tartanak sajtótájékoztatókra, de egy kicsit ilyen van egy ilyen magyar ellenzék szaga a dolognak, azzal a el nem hanyagolható különbsége, hogy nekik egy paraszthalszányival kell csak javítani, hogy a többségüket visszaszerezzék a törvényhozásban. Tehát nekik most egyelőre a kivárás is megfelel, meg az, hogy esetleg várnak arra, hogy menetrendszerűen Trump elront dolgokat, vagy nem sikerül ugye lehúzni az inflációt, beröffenteni még jobban a gazdasági növekedést, bár beszéltünk róla, hogy a makroszámok azért egyáltalán nem rosszak, de hogy azokat az ígéreteket nem úgy néz ki, hogy eddig nagyon megvalósítani látszana a Trump, amiket a kampány során hangoztatott, ugye ezt a munkanélküliségi adatokból is láttuk, inflációs adatokból is, amik azért még nem ugrottak meg kimondottan, sőt, bizonyos szempontból meg is torpantak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a demokratáknál még várni kell arra, hogy főleg amikor már így elkezdődik a spekuláció az elnökjelöltek szeméről, de hát egyszerűen annyira tematizálja a közbeszédet Trumpnak ez a blitze, ez a villámháborúja a politikai értelemben, hogy egyszerűen nem is kíváncsiak, nem is gondolkodnak arról a hírekben, hogy ki lehet most itt a demokrata párton belül a kihívó jelölt, és hát ez azt is jelenti, hogy nem tudják a demokrata talking pointokat hangoztatni a közbeszédbe, tehát a tematizálást azt most ilyen szempontból átengedték Trumpnak, ami azért veszélyes, tehát ezzel valamit kezdeniük kellene, de most úgy néz ki, hogy ezek a hónapok, ezek Trump hónapjai, és kérdés az, hogy ez meddig marad így.
Ez biztosan így van, és azért fontos, hogy mondtad, hogy a republikánus párt hogyan viszonyul most Trumphoz, most már jó ideje így viszonyul hozzá, tehát hogy lefeküdt nekik, mert én igazából nem is gondolnám azt észszerű meg, hogy 25 februárjában, tényleg egy hónappal Trump beiktatását követően tartsanak be az elnöknek, de ugye ennek a játszmának az lenne a lényege a kongresszus befolyásából következően, hogy zajlik, vagy folyhatna egy olyan háttér érdekérvényesítés, aminek az eredményét legalább abban érzékelni lehetne, hogy mondjuk kongresszusi képviselők kiártak valamit a saját választókerületüknek, vagy a szenátorok a saját államuknak, és azért cserébe ők elfogadták a problémásabb jelölteket is. Nem tudom, hogy ennek látszik-e valami nyoma, illetve említetted a Trumpi agendád, hogy, és majd erről még külön kérdeznék valami, de hogy az ő politikai programjából mi az, amit mondjuk egy hagyományos republikánus, ha van még ilyen, tud támogatni, és azt mondja, hogy oké, menjen át sok olyan dolog, amivel nem értek egyet, vagy ami engem kevésbé érdekel, de itt vannak dolgok, egy adócsökkentési program? Vagy mi az, amivel ők azt gondolják, hogy azonosulniuk érdemes, és ennek érdekében el lehet viselni még, nem tudom, Cash Patelnek a megérkezését és az FBI élére?
Adócsökkentés, gazdasági növekedés, a migráció elleni fellépés, biztonsági intézkedések, valamint hát az identitáspolitika ezeknek a változó egyvelege, ami ezt meghatározza. És hát nyilvánvalóan Trump hozzájárul ehhez a rendkívüli állapot típusú, nem akarom itt a rendeleti kormányzással valami nagyon erőteljes hasonlatba hozni ezt, de hogy azzal, hogy pörög Ukrajna kérdése, a Közel-Kelet kérdése, Kína kérdése, van egy ilyen tudat a republikánusokban, hogy most nagyon rosszul néz ki, hogyha valaki elkezd kekeckedni Trumppal, miközben az egész világot is próbálja megmenteni. Csak hát eközben olyan dolgokat is mond meg ír, amelyek hát alkotmányos szempontból a republikánus pártban is ki kéne, hogy verje a biztosítékot, például amikor tweetelgetni kezd a bizonyos neki nem tetsző bírósági ítéletek vagy bírói döntések kapcsán, hogy az, aki a nemzetét vagy a hazáját menti meg, az nem lehet törvénytelen, vagy éppen ki...
Ez Napóleon idézett, ha... tudom, vagy sokan akként azonosították le.
Őszinte leszek, nem,
sokan mondták,
nem vagyok vele tisztában, de hogy ha Napóleon idézett, akkor ott valami nem stimmel az államberendezkedéssel, tehát hogy az nem passzol túlságosan, és ez valóban adhat aggodalomra okot, valamint hát ugye a világ megváltása közben jut ideje olyan dolgokra is az adminisztrációjának, mint sem, hogy a New York-i dugódíjjal foglalkozzanak, amit hát lelőttek lényegében, ez egy kicsit ilyen ez meg Budapestre hasonlít, hogy akkor most itt a biciklisávokat, meg az oszlopokat állami szintről le tudják előni esetleg, és akkor ott ezzel kapcsolatban van most egy jogi vita, és Trump New York királyaként egy ilyen kamu Time címlappal hozta ki magát egy hivatalos fehérházi közösségi média posztban, tehát hogy alapvetően azért vannak ilyen aggasztó jelek, meg hát most zajlik ugye ez a híres neves kiváló esemény a CPAC, ahol eddig csak ugye egy karlendítés történt. Tényleg egy ugye múltkor említettük az Európai Parlamentben Trumpot az édesanyjába elküldő dán patrióta képviselőt, akkor most jegyezzük meg, hogy a nemrégiben elhúny néhai Jean-Marie Le Pen pártjának a vezetője mondta vissza egy amerikai republikánus párthoz kötődő rendezvényen való felszólalását azért, mert náci gyanús események történtek ott. Na most ezt a mondatot ízlegessük, egy kicsit megforgassuk a szánkba, fejünkbe, hogy ez itt pontosan mi is történik. És hát ezen a rendezvényen azért hoztam föl, mert ugye mennek ezek a kicsit ilyen politikai zrika jellegű, de azért mégis elég ijesztő dolgok, hogy osztogatják a matricákat, meg mondogatják, hogy Steve Bannon, ugye, hogy hát nem is lenne rossz ötlet egy Trump 2028-as indulás, ami hát tudjuk, hogy sok egyéb más dolog mellett, amit mondogatnak, eléggé alkotmányellenes, kimondottan, explicite, pimaszul mondhatni. És hát nyilván tudjuk azt, hogy ennek biológiai kihívásai is lennének, de hogy maga a megközelítés az nagyon ijesztő, ami túrá lett, úgyhogy...
Meg nem csak ez kicsit visszakapcsolódik ahhoz, amit fölvetettem, hogy 25 februárja van, tehát nézzük meg, hogy júniusban mennyire fogják az amerikaiak szeretni Trumpot, tehát hogy milyen következő ciklus, hát lehet, hogy pajzsra emelik, hát én ezt sem zárom ki, de az is lehet, hogy a pokolba elkívánják, és lesüllyed az elfogadottság a 35%-ra, és mindenki azt szeretne, hogy menjen már nyugdíjba.
Igen, csak nagyon megosztó,
korábban.
Ők tényleg fontosnak tartják az agenda megvalósítását, tehát hogy itt... Amellett, hogy tolják ezt a 2028-as indulásnak a tényleg ilyen zrikálását, meg az, hogy ezzel itt incselkednek, de közben tudják azt, hogy valóban eléggé megosztó, és akár népszerűtlen intézkedések is benne vannak ebben az agendában, már pedig Trump meg akarja ezeket valósítani, addig pedig hevíteni kell mögötte a tábort, és egyben tartani, ezt szolgálják ezek a hát ilyen személyi kultusz jellegű kommunikációs elemek, jellegű, meg performance-ok, igen. Úgyhogy ezt látom e mögött, tehát hogy a gyakorlatban meg inkább az van, hogy már egy újraválasztásért nem küzdő elnöknek az eléggé durva ilyen legitimációs küzdelmei vannak egy nagyon kemény tranzicionalista kormányzás kapcsán.
Mivel azt szerintem megtanultuk az elmúlt évtizedekben a saját bőrünkön, hogy bizonyos fajta ellentmondások tökéletesen jól el vannak a politikában és a választók fejében is, ezért én csak egy említés szintjén rögzíteném, mondtad a New York-i dugódiat, hogy hát a Trump kampány egy jelentős része arról szólt, hogy a szövetségi szint helyett dönthessenek az államok egy csomó kérdésben, aztán most éppen Washingtont is egyébként kormányozni akarja, a fővárost, meg a New York-i dugodéba beleszól, meg van még egy-két ilyen ötlete konkrét államokra vonatkozóan, tehát most annyira nem fontos az, hogy az államok autonóm döntéseket hozzassák, de ezt most félreteszem, ez nem is érdekes. Az az ellentmondás engem jobban érdekel, hogy említettük Cash Patelnek a nevét, vagy mondta a Tulsi Gabbardot, hogy... Nekem az a, tehát az én történelmi ismereteim azt mondatják velem, hogy amikor van egy nagyon komoly politikai változás, ez azért nem rendszerváltás, ami van Amerikában, bár annak akarják maszkolni, meg mondjuk a koronát visznek az elők. Vagy maszkolni. Ó, leg. Sem figyeltem a saját szóval. Köszönöm szépen. Szóval, hogy az ilyen politikai események során a legkritikusabb terület az éppen a rendvédelmi szervek, és azon belül is a titkosszolgálatok, nemzetbiztonsági szerveknek a csoportja, a területe. A rendszerint az szokott történni, hogy csak már Napóleonról volt szó, tehát fúsig visszamenően az szokott történni, hogy leginkább ott érvényesül a kontinuitás, mert egyszerűen olyan információk vannak, és olyan speciális tudás van, amit nem lehet lekettőzni egyik napról a másikra, és a későbbi politikai viták pontosan arról szólnak, hogy szabad-e ezt csinálni, hogy ez egy jó dolog-e, hogy a rendszerváltás adott esetben nem terjed ki erre a területre. Erre most jönnek olyan vezetők, ugye hát a CIA-t is, mintha megpróbálnak felrobbantani, jön valaki az FBI élére, aki megpróbálja azt is szétszerelni. Szóval az, hogy egy világhatalom a nemzetközi hírszerzést, a saját nemzetközi hírszerzését elkezdi gyengíteni, vagy jön valaki egy rendvédelmi programmal, és a szövetségi nyomozó irodát, fölfogtam, tehát, hogy valamilyen mély államnak a megszüntetése egyében, de mégiscsak az történik, hogy hát meggyengíteni készülnek azt a funkciót, amit betölt. Nekem ezek a dolgok nagyon kevéssé állnak össze a fejembe, hogy ennek mégis milyen eredménye lehet. Hát egy csomó információtól, egy csomó működő, operatív képességtől foszthatják meg magukat, hogyha most itt valóban lapátra tesznek, nem tudom, 100 számra, 1000 számra nyomozókat, ügynököket.
Hát ezek az emberek abban a tudatban élnek, hogy az FBI és az igazságügyi minisztériumnak a bürokratikus szegmense, amit hát ugye Magyarországon a brüsszelezésben jelenik meg, ez aktívan dolgozott Trump első ciklusa, Biden ciklusa, és potenciálisan a mostani ciklus alatt is azért, hogy kisiklassa az elnöknek a kormányzását. és ezért egy ilyen személyes vendettát, keresztes hadjáratot indítanak ezeknek a kitisztítására. Ugye pár adással ezelőtt használtam a csisztka kifejezést, amiket most látunk lehetséges, hogy nem is volt annyira túlzó.
Nem volt. Hát nyilván ez nem a nagy terror 36 és 39 között a Szovjetunióban, de a politikai szándék, hogy szabaduljanak meg minél több embertől.
Az megvan, és ezt több csatornán is csinálják. Tehát amit említettél, hogy a hírszerzés és a különböző nyomozóhatóságok, igazságügyminisztérium van túl, ugye a Szovic kapcsán behozott Musknak a Doge nevű ilyen kormányzati hatékonyságnövelő agency, ami ugye nincs is benne a kormányzati struktúrában, hivatalosan Musk kormányzati tanácsadóként dolgozik, ez az, ami hát lényegében beveszi magát egyenként különböző minisztériumokba, mindenféle adatokhoz hozzáfér, amivel kapcsolatban mennek a bírósági ügyek, hogy mi az, ami legális, mi az, ami nem. Van egy ilyen akciócsapata, ami 10 és 20 éves elnézést, de tényleg van, aki 20 év alatti fiúkból áll össze, akiknek az összes hát, sejthető milyen közösségi média aktivitását eltüntették nagyon gyorsan. Tényleg a professzionálistól a szabadidős ilyen közösségi média kontentekig mindent, tehát szinte eltüntették a nyomukat az internetről, nem sikerült, és nagyon komoly aktivitásokat, ilyen rasszizmus és különböző gyűlöletbeszéddel kapcsolatos dolgokat derítettek ki róluk, hát jó, mondjuk tinédzserek, meg fiatal huszasok, tehát hogy annyira nem meglepő ebbe a közegbe, de hogy ezek az emberek, hát százával ezrével bocsátanak el kormányzati alkalmazottakat kis túlzással, ránézéssel, pofára, és hát ugye ez a purgálás ez olyan tempóba halad előre, ami miatt ugye hát van is, hogy visszakozni kényszerülnek, mert nagyon durva kulcspozíciókból rúgtak ilyen atomfegyverek felügyeletért, meg atomkapacitások felügyeletért felelős szakembereket, vagy
egyébként az alelnök sorozatot idéző döntés volt például, tehát ha abban lenne, akkor azt mondanám, hogy jó, ez azért már túlzás, szóval egy forgatókönyvíró azért tudjon megállni.
Igen, vagy egyéb más olyan területeken, ahol olyan embereket rúgtak ki, akik nélkül megbénulnak bizonyos kormányzati funkciók, és azokat vissza kell venni. Vagy ugye említettük korábban már ezt a kivásárlási programot, hogy felajánlják szövetségi dolgozóknak a 8 havi jövedelmüket azért, hogy önként mondjanak le a helyet, hogy eltávolítsák őket potenciálisan később. Most volt olyan, aki beleegyezett ebbe a dealbe, és aztán másnap kirúgták, tehát hogy nem volt a kettő folyamat összehangolva ennyire, vagy legalábbis jó hiszem, ilyen feltételezem, hogy ez történt, és nem pedig az, hogy valaki a szándékát elmondta, és akkor rögtön kirúgták. Ezt szerintem jogilag nem lehet megtenni, tehát valószínűleg itt véletlen esemény történt. És mindez azzal, amivel kezdted a sort, hogy az FBI-on és egyéb más hírszerzés, igazságügyminisztériumi pozíciókban egyszerűen ezt a paranoid megközelítést fogják képviselni, főleg Cash Patel, akiről már mondtuk, hogy január 6-a kapcsán, meg a választások kapcsán milyen összeesküvés elméleteket hirdetett. A meghallgatásokban egyébként elképesztő cinizmussal ezeket mind kikerült az erre vonatkozó kérdéseket. Cash Patel és az őt egyébként miniszterként majd felügyelő Pam Bondi, aki szintén már igazságügyminiszterként jóvá hagyott a szenátus, a meghallgatásán nem volt képes kimondani azt, amivel a demokraták őket úgymond idézőjelben provokálták, hogy mondják ki, hogy ki nyerte meg a 2020-as választásokat. Erre az volt a válasz, hogy Joe Biden volt az elnök 2021 és 2025 között. Nem mondták ki azt, hogy Joe Biden nyerte meg. Na most ilyen szempontból a legfőbb jogi végrehajtói hatalmat képviselő személyekkel kapcsolatban lehetnek aggodalmaink, akik nem tudják ezt megtenni, mert egyszerűen látjuk azt, hogy az ilyen egyenes, egyvonalas, lineáris vezetési stílusba vagy kultúrába, amit a Trump adminisztráció és Donald Trump személyesen megvalósít, nem fér bele ez a diszlojalitás, ami folyamatosan hűséges küket vár mindenkitől, valamint hát ugye azt is láttuk egy tegnapi interjúban is mondta, hogy igazából Ukrajna kapcsán természetesen jött föl, hogy ő megnyerte igazából a 2020-as választásokat, tehát ezt a dolgot továbbra sem engedi el, és nyilvánvalóan, aki egy ilyen valóságban él, az onnantól kezdve január 6-ával kapcsolatban, vagy a georgiai befolyásolási kísérletekkel kapcsolatban is, hogyha bármi ellentétes dologgal kapcsolatban vizsgálódott, vagy tett ilyen kísérleteket, hogy vizsgálatok induljanak, ezeket árulásként értelmezi, és ezeket minden akarja távolítani a kormányzatból. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly munkahelyi perek lesznek.
Ukrajnáról fogunk még beszélni, és akkor szerintem rugaszkodjunk is el az amerikai belpolitikától, vagy nem tudom, itt a Trumpi döntéshozatalnak, meg ilyen sajátos aurának a világától, de ez mondjuk szerintem szorosan összefügg azzal is, amit a nemzetközi téren csinál ez a kormányzat. Majd a végén próbáljuk meg értékelni, vagy én a menet közben is értékelheted, hogy ez most micsoda, mert az biztos, hogy nem izolacionista, és szerintem talán nem is transzakcionalista egyszerűen, ami itt zajlik, de majd tényleg talán a végén próbáljunk adni valami definíciót arra, hogy ez micsoda. Azt gondoltam, hogy végigmehetnénk néhány ügyön, ami így az elmúlt hetekben feljött, hogy ebben hol tartunk. Ugye egyrészt kezdeném a vámokkal, a két szomszédos ország, Mexikó és Kanada kapcsán felvetett vámok ügyével. Ugye ezek nem tűntek el, ez a vám fenyegetés, hanem mindösszesen 30 nappal ki lettek tolva, ami lassacskán le fog járni. Ebben most hol tartunk egészen pontosan?
Hát lényegében, amiket felsorolt problémaként Donald Trump, hogy az illegális bevándorlók, a drogoknak a bejutása és különböző kereskedelmi politikai aggályok, azok kezelésre kerüljenek. Kanada és Mexikó is választ adott erre Donald Trumpnak, ami hát most ezt, nem tudom, hogy 30 nap alatt hogy lehet ezt eldönteni, hogy ezek meg fognak-e valósulni, vagy nem, de...
Ugye erre mondtam, azt hiszem, akkor pont két podcast között voltunk, amikor erről beszélgettünk, hogy nekem a kanadai válasz az valami olyasminek tűnt, hogy valószínűleg amúgy is voltak dolgok a költségvetésben, és azt felmutatták programként, hogy na ez a válasz arra, amit Trump kért tőlünk.
Igen.
Mert lehetetlen, hogy annyi pénzt egyszer csak összeszedte, különösen egy olyan helyzetben, amikor éppen a költségvetés, illetve a pénzügyminiszterrel folytatott vita miatt omlott össze a Trudeau-nak a kormánya, tehát nem nagyon hiszem, hogy hirtelen átalakították a költségvetést.
Igen, és hát alapvetően talán még átpántlikázásra se volt szükség itt. Mexikóban nyilván egy kicsit más a helyzet, de hát ugye ott még ott vannak a drogkartelek és az egyéb erőszakos bűncselekményeknek a kérdése is. Most nem tudom, hogy egy Trumpi parancsra egy ország, ahol különböző tartományokat nem képesek a rendvédelmi szervek a hatalmuk alá keríteni, azt, hogy gondolták, hogy egy Trump fenyegetése majd hirtelen megváltozik, tehát hogy ez itt nem kormányzati intézkedésre lenne szükség, hanem nem tudom, még 10-20, 30, 40, 50 ezer rendfenntartóra, kormányzati rendfenntartóra, tehát itt a drogkartellek kapcsán, akik nagyon durva erőszakkal tartják fenn a hatalmukat a határhoz közeli tartományokban, hát azért az nem varázsütésre fog megváltozni, és nem 30 nap alatt főleg.
Lehet, hogy erre az amerikaiaknak inkább pénzt kellene adniuk, mint követelniük.
Igen, nyilvánvalóan itt lehet valamilyen egyezményes megállapodás erről, ugye ott egy friss ciklusos elnök asszony van, szintén Claudia Sheinbaum Mexikóban, tehát igazából én azt látom ebbe az egész helyzetbe, ugye Kanadával nagyon elharapózódott ez a helyzet, láthatjuk folyamatosan, hogy milyen pengeváltásokban van még mindig a már lemondását bejelentő Trudeau-val Trump, de mit tudom, most hoki meccseken, kosár meccseken láttuk, hogy kifütyülték az amerikai himnuszt, a Trump adminisztrációnak a sajtótájékoztatóan, tehát a Fehérházban is elhangzik, hogy majd beszélünk a hamarosan már 51. tagállam Kanadával, meglássuk.
Ezzel amennyire én követem, nyilván nem vagyok otthon a kanadai sajtóban, vagy a belpolitikában, csak amit én követek az alapján, nekem úgy tűnik, hogy sikerült a kanadai nacionalizmust létrehozni, és elérni, hogy ez a felszínre törjön.
Igen. És ráadásul ez egy másik érdekes kérdést is felvet, hogy mondjuk Most ugye hamarosan lesznek választások Kanadában, például a liberális pártot, Trudeau pártját visszafogja valamennyire, ez valószínűleg erősíteni. Annyira talán nem, hogy megtartsák a kormányzást, de abban biztos, hogy egy picit nehéz helyzetbe hozta a konzervatívokat, hogy alapvetően ők is egy ilyen trumpista, legalábbis elemeiben trumpista politikát képviselő vezetővel vágtak volna neki, aki hát most nyilván nem lehet trumpista, hiszen Trump a saját országának az integritását fenyegeti, tehát valamelyest egy platformra sodort a kanadai belpolitikának a szereplőit Trump, ami hát egy nagyon érdekes helyzetet fog eredményezni, de akármi is lesz, az a politika, hogy szembeálljanak Trumppal, az támogatást fog élvezni a kanadai közvélemény, de Mexikóban nyilván ez bonyolultabb, meg láthatjuk, hogy egyéb más országokban, például ugye Kolumbiában milyen reakciók jöttek, tehát nem feltétlenül kell ez sor, mint a legyen, de Kanadában például ez így van. Én amit látok ebbe, az, hogy talán azt mondtad, hogy talán kevésbé tranzakcionista, inkább én azt látom, hogy egy extrém módon tranzakcionista irányt vett ez a dolog, okay. Hiszen a tartós, hosszú távú stratégiákra épülő együttműködések, gazdasági, biztonságpolitikai, akármilyen jellegű együttműködések, azok így Trump számára nem szexik, nem szereti őket, igazából mindet el is hagyná, mert annyira gyorsan változik a világ, hogy csak egy ilyen fölösleges elköteleződést jelent számára. Most ezt nem szeretném párhuzamba állítani mondjuk az ő házasságaival, hogy ez mennyire ez a mentalitás felfedezhető egyéb területeken is nála, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy neki ez hogy jó, akkor most 30 napra, vagy 90 napra, vagy egy évre elnapoljuk, de bármikor ezt elő tudjuk hozni, tehát ő igazából ebben a rövid távú, nagyon intenzív nyomás gyakorlásban hisz, amit aztán tényleg le lehet hangolni, hogyha szeretné, és utána se perc alatt vissza lehet tenni az étlapra, csak hát ugye tényleg amit látunk, az, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszerekből a bizalmi faktort, az teljesen elpárologtatja ez a hozzáállás, és Trumpot igazából ez nem érdekli. Az utódjainak már baja lehet vele.
Mielőtt tovább mennék, akkor itt megkérdezem, hogy és tényleg nem akarok a keleténél naívabbnak tűnni. Én értem, hogy ez egy másik fajta felfogása a politika csinálásnak, de hogy az nem merül föl mondjuk ebben a politizálási felfogásban, hogy adott esetben Amerikának is szüksége lehet szövetségesekre, és hogyha most valakit arrébb rúgtunk, akkor ő lehet, hogy vonakodó lesz egy másik helyzetben? Vagy föl sem merül egy ilyen erőpolitika szempontjából az, hogy nekem kellene az, hogy valaki mellém álljon?
Trump úgy néz ki, teljesen ignorálja azt a új kategóriát, ami bekerült a diplomáciába az elmúlt fél, három-négy évszázad során, amit csak soft powerként szoktunk nevezni, tehát ez a mosolydiplomácia és egyéb más ilyen szofisztikált diplomáciai érdekérvényesítő eszközök, amiket hát ugye látjuk itt a USAID nevű segélyszervezet, nemzetközi segélyszervezetnek a megnyírbálásával, hogy igazából ő ebből ki akar
szippantani. Ezzel viszonylag jól lehet befolyást szerezni és fenntartani, tehát most a jótékonyságon és a pozitív célok melletti elköteleződésen túl ennek mindig is volt hatalmi szerepe, ugye ezért hívják soft power-nek, és hogy ennek a leépítés, a szövetségi rendszereknek is az a funkciója, hogy ne egy hatalomnak saját magának kelljen mindent állandóan intéznie.
Hát Trump úgy néz ki, nem bízik a kockacukorba, vagy mézes madzakba, vagy nevezzük akárminek, hanem ő mostantól tényleg pusztán nem fog spekulálni arra, hogy egy szövetséges valamilyen globális konfliktus helyzetben Amerikát támogatni fogja, vagy sem, hanem biztosra akarja tudni azzal, hogy emlékezteti folyamatosan őket arra, hogy te energetikailag vagy kitéve nekünk, te gazdaságpolitikailag, téged, ha megvámolunk, akkor tönkre megy a gazdaságot, tehát igazából emlékezteti arra most Amerika a szövetségeseit és az ellenfeleit is, hogy igazából milyen erővel rendelkezik ő, és mi történik akkor, hogyha ő ezt használja. Szerinte túl sokáig működött ez a jóindulatú Uncle Sam típusú politizálás a második világháború után, most pedig azt szeretné, hogy féljenek Amerikától a nemzetközi közösségben, és függetlenül attól, hogy barátról vagy ellenségről van szó, nagyon komolyan tisztává akarja tenni az erőviszonyokat most Trump, úgyhogy ennek a korszakára kell mindenkinek számítania, és akkor onnantól kezdve már a partnereknek, a bilaterális partnereknek a döntési hatásköre, hogy akkor ők azt szeretnék, hogy az USA-val továbbra is szoros kapcsolatban maradjanak, ilyen feltételek mellett is, vagy más utak fele nézzenek, de hát ott az alternatíva viszont szintén eléggé egy vegyes vágott, ugye a diktatórikus Kínától kezdve a nagyon veszélyes és kiszámíthatatlan Oroszországig, amiben most égette meg magát például Európa, és hát ugye onnantól kezdve pedig a fragmentáltabb kis hatalmak. Tehát igazából itt egy ilyen költséghaszon és kockázatelemzésnek az eredménye kell, hogy legyen majd, hogy beálljanak ezek a kapcsolatok, viszont ha esetleg ez megtörténik, akkor stabilizálódhat egy olyan rendszer, ahol hát az amerikaiak is a saját szempontrendszerüknek megfelelően tudnak mozogni abban, és nem pedig az van, hogy folyamatosan anyáznak, hogy rád túl sok pénzt költünk, te nagyon elborult kereskedelmi mérleggel rendelkezel a mi kárunkra, vagy legalábbis ők azt mondják, hogy az ő kárukra, ez szerintem egy félreértelmezés a helyzetnek, de mivel nem vagyok kereskedelmi politikai szakértő, ebben nem mennék bele mélyebben, de hogy ez a elképesztő. Én ezt azt gondolom, hogy egy egészen extrém transzakcionalista politikának értelmezhetjük. De persze, ha nem értesz egyet, akkor mondjad, mert
abszolút nem tudom, hogy egyet értek-e, fogalmam sincs. Én hát nem tudom, ha ilyen csúnya szavakat mondunk, mondjuk egyikben sincs elmentő, akkor mondhatnám azt, bár a transzakcionistában van, de izolacionistában nincs, akkor kolonializmus jut eszembe, szóval azért az, hogy ide nekem Gázát és Grönlandot, hát azért ennek, ebben semmi transzakció nincs, szóval igazából ilyenekre gondolok.
Hát transzakció, neked... hogy az összes az enyém lesz, hogyha nem teszed azt, amit mondok. Igen,
igen, hát elveszem, mert én vagyok az erősebb, ez hát, semmi, ebben semmi transzakció nem találok.
Nem volt egyébként ok nélkül az, hogy előcitáltam egy hónappal ezelőtt kb. Vagy talán már több is a Arany János verset, amit beszéltünk, hogy ennek a konferenciás típusú világrendnek a vége fele kacsingatunk, mert egyszerűen egy nem feltétlenül evolúciós megközelítésű progresszív pályán halad előre a világpolitika, hanem egyszerűen itt tud ellenkező irányokat is venni a sorsunknak az alakulása, úgyhogy... De ennyire ne szaladjunk előre.
Jó, igen, mindjárt menjünk talán, csak ehhez a konferenciához, ugye nem tudom, ennek az egyik ilyen jelképes dátuma, az 1814-15, a Bécsi kongresszus, azért mondjuk, nem tudom, Metternichet nem nevezném egy progresszív politikusnak, szóval, hogy valami olyasmit ismert föl, hogy és pont ezért mondtam a szövetségi rendszereket, hogy tehát, ha létrehozunk egy konstrukciót, egy architektúrát, ugye, egy biztonságpolitikai architektúrát szokták manapság is mondani, ezt a szép kifejezést, akkor egyszer leviszem a költségét a rend, a számomra kedvező világrend fenntartásának, mert nem állandóan háborúzni kell, meg oda csapkodni, hanem egyszerűen a dolgokat beállítom egy olyan üzemmódra, hogy maguktól menjenek úgy, ahogy az nekem jó.
Hát igen,
valószínűleg, hogy Trump éppen szétver valamit, és valami mást a helyére, azt nem tudom, hogy létre akarja hozni, de valami létrejön. Szóval oké, nem ragaszkodik hozzá, ami eddig volt. Jó, pont. Szóval, hogy én idáig látom ezt a dolgot, hogy akikre eddig az Egyesült Államok számíthatott, azok most elkezdenek bizalmatlanok lenni. Nem igazán látom, hogy mi az, amit nyer ezzel hosszú távon.
Hát,
nem
is annyira. Szerintem a választ az Kína környékén találjuk meg. Tehát, hogy ezt a fenyegetést valószínűleg nagyon komolyan kell, hogy vegyék, hogy ilyen drasztikus lépésekre szánják el magukat, hogy kellenek egyszerűen az erőforrások arra, hogy ebbe az új kihívásban mutassanak az eddigi enervált és hát eléggé gókladozó tendenciákhoz képest valamilyen vitalitást. Tehát, hogy,
de nem pont az üzenet Kína, ez fejezs majd ki, hogy nem hát pont az üzenet Kína számára, hogy ők is vihetik Tajvant?
Lehet, hogy az a üzenet, hogy vihetik Tajvant, de szerintem...
Lehet, hogy egy nem szándékolt üzenet.
Tajvan nagyon fontos, bár most meg ugye Ukrajnában, meg Gázában nem mentünk bele annyira, de hogy alapvetően itt sokkal többről fog szólni ez a konkurálás, vagy hogyha rosszabb helyzet lesz, konfliktus az USA és Kína között, mint Tajvan. Tehát, hogy Tajvan az egy ilyen, mint egy kézigránátban a biztosító pöcök, hogy persze az még nem lett kihúzva, addig nyugalmi állapotban vannak a dolgok, de hogyha kihúzzák, akkor az utáni időszakra is gondolnia kell az Egyesült Államoknak, és valószínűleg itt nagyon komoly átcsoportosítások lesznek. A Pentagont is nagyon keményen át akarják majd világítani, bár nem tudom, hogy Pete Hegsethnek a személye mennyire kompetens vezetés biztosít ehhez, majd meglátjuk idővel, hogy mellette milyen arcok lesznek. Ugye már látjuk azt, hogy pont még egy napja sincs, hogy lecserélték a vezérkarnak a tetejét lényegében Trumpék, tehát egy itt nagyon kemény átalakítások lesznek, és ehhez a politikához a saját embereiket akarják már
és miről használni. A mivé akarják a Pentagont átalakítani, meg a hadsereget?
Hát lényegében ugye ment elsősorban ez a nagyon erős retorika, hogy gyenge, puhány, ugye ez a DEI kérdés, ami a fantáziáikat elképesztően mozgatja a republikánusoknak és Trumpéknak, hogy itt egyszerűen a hadászat helyett az ilyen sokszínűségre, meg a inkluzivitásra koncentráltak a rendvédelmi szerbek, és ez ilyen elsarknulását jelenti a hadseregnek, és a vezetőség az ezt a politikát képviseli, így ezért mindenkit ki akarnak lényegébe seperni. Ez ugye beszéltünk arról, hogy ez egy ilyen identitáspolitikai geg lényegében, mert alapvetően azért tényleg nem a szél futta oda azokat a csillagokat a vezérkarnak a vállapjaira, tehát erről már beszéltünk korábban, és lehetnek olyan policik, amikkel adott esetben nem értenek egyet, de az, hogy itt tisztogatást legyen a katonai vezérkarban, ugye ez a magyar belpolitikában is most egy megjelenő motivum, egyre hangsúlyosabban úgy néz ki, hogy ők ezt saját szűkporázon akarják megvalósítani, és semmiféle szakmai ellenvetésre nem nyitottak a jelek szerint, és az átalakításokra pedig nagyon komoly szükség lesz. Itt haderőkapacitás neveléstől kezdve infrastruktúra fejlesztésig mindent meg kell valósítani, amelyek ugye már elvileg Bidenék alatt is elkezdett igen, volna megvalósulni, de pont ezt erre akartam csak nagyon gyorsan kitérni, hogy hát elfogadtak a kongresszusban tényleg sok százmilliárdos programokat arról, hogy internet elérést, mit tudom én, elektromos autótöltőktől kezdve mindenféle fejlesztéseket csináljanak, amelyek mind civil, majd valamely részei pedig a sereg felhasználására is alkalmasak, és ezek nagyon rossz arányba valósultak meg. Tehát a bürokráciába úgymond elvesztek ezek a programok, és ezért nem tudtak ugye kommunikálni se nagyon a Bidenék erről, és hogy valószínűleg például ezt is gatyába kéne rázni, és azt mondják, hogy akkor inkább fejezzük le a teljes struktúrát, és akkor majd mi, nekünk egyszerűbb ez nincsen, hogy itt ilyen komplex folyamatmenedzsment eljárások során kezdjük itt átalakítani a struktúrákat, inkább mindent kisöprünk, úgyhogy én ezt látom, és hát azt se felejtsük el, hogy tavasszal visszatér az a költségvetési ügy a kongresszusba, ami miatt karácsony előtt állta bál, hogy itt adósságplafontól kezdve a költségvetésnek az allokációi nagyon komolyan meg kell, hogy változzanak, és hát a szűk többségek mellett azért a fenyítés az nem véletlenül lett ezelőtt a showdown elé időzítve, hogy érezzék a súlyát a republikánusok, valamint hát ugye follow-up-olni kell szépen, szép magyar szóval utókövetni a maszkék által végrehajtott tisztogatást, tehát hogy a kormányzat megtette, amit ő tehet egy ilyen helyzetbe, tehát nagyon komolyan veszik a költség megtakarítás, meg a felesleges embereknek úgymond a fenntartását, tehát ezeket kirúgják, és hogy mutatják, hogy nekik is akkor ennek szellemébe kell a költségvetést átalakítani, ami persze azért járhat olyan dolgokkal is, tehát hogy most arról beszélünk, hogy igen, a védelmi struktúrát azt nagyon fejleszteni kell, mert készülnek tényleg valamilyen jellegű konfliktusra Kínával, de ugyanakkor megígérték azt, hogy ez nem lehet például az egészségügyi ellátás, vagy szociális ellátás kárára, ezt konkrétan megígérte Donald Trump a kampány során, most pedig hát úgy néz ki, hogy a költségvetés, amely tervezetek már ugye a szenátusban meg a képviselőházban is keringenek, azok hát a Mike Johnson féle típusú költségvetésben abban, hát ott vannak megszorítások. a szenátusban Lindsey Graham felel a költségvetési bizottságért, az ő költségvetés verziójukat már konkrétan be is dobta a szemét kosárba Donald Trump, hogy neki nem tetszik, de a képviselőház igen, csak hát ugye ez, ennek mindkét házon át kell mennie, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy itt a lényegében a republikánus párton belül milyen díleket tudnak meghozni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy itt tudom, hogy nagyon komplex és nagyon bonyolultan hangzik, de hogy valahogy így kell elképzelni ezt a képletet.
Mi a helyzet most Gázával? Ez az üdülő övezet, azt hiszem, hogy ez az egyik legabszurdabb dolog, ami elhangzott a nemzetközi politikában az elmúlt években, és azon gondolkodtam, hogy szóval ez hogyan viszonyult Trump első elnökségének az örökségéhez. Én szerintem viszonylag kevés dolgot ért elő az első elnöki ciklus alatt. Az egyik az Ábrahám megállapodásoknak a létrehozása volt, és az, hogy Izrael és több öbölmenti állam, arab állam viszonya rendeződjön. Ehhez képest most ugye arról van szó, hogy mindazt, ami október 7-e után történt Gázában, azzal kellene lezárni, hogy még akik ott vannak palesztinok is Gázában, azok menjenek onnan el, de Izrael se kapná meg ezt a területet, hanem ott egy ilyen amerikai, nem tudom, nyaraló paradicsom, ingatlan befektetési ilyen Eldorado jöjjön létre, fogadják be a palesztinokat Jordániában, meg Egyiptomban, és az izraeliek meg, nem tudom, vágjanak jó arcot ahhoz, hogy az amerikaiak ezen az áron tesznek ott rendet, és ők csinálnak ebből bizniszt. Én tényleg nem akarom semmire se azt mondani, hogy képtelenség, mert szerintem a képtelenségek időszakát éljük, tehát igazából, ha ez megszületett az amerikai elnök környezetének a fejében, akkor ez innentől kezdve egy valóság, de kíváncsi lennék arra, hogy te ezt mennyire látod egy kivitelezhető vagy kivitelezendő dolognak, és hogy van-e egyáltalán olyan ellentmondás, mint amit én itt érzékelek, hogy nagy gonddal próbálták itt rendezni a viszonyokat a Közel-Keleten, és ehhez képest most ezt így, tehát így bedobják a közepébe ezt a követ, hogy nekünk kell ez a terület. Plusz én tényleg nem tudom, hogy az Egyesült Államok akar egy, nem tudom, fennhatósága alá tartozó területet a Közel-Keleten, amit nem tudom, hogy ő hogy akar megvédeni, és hogyha ez bármilyen támadás érné, ami azért sajnos nem elképzelhetetlen a térségben, akkor ennek mégis milyen következményei lennének, és akkor hogyan involválódna meg a megvédésében?
Súlyosak, és bár utálja George Bush-t, Donald Trump, de hát ez ahhoz a politikához hasonlítható leginkább, csak annak is egy sokkal extrémebb megvalósulása. Tehát alapvetően itt két problematikus.
George Bush nem akarta magának Bagdadot.
Nem akarta magának Bagdadot, de hogy az irányvonal az valamilyen, ez az, ami nem, egyáltalán nem izolacionalista megközelítés, finoman szólva se. Nos, két nagyon nehezen összeegyeztethető problematika van itt. Az egyik nyilvánvalóan a javaslat nemzetközi jogi szempontból egy nonsens, tehát hogy nem, egy szuverén területet nem lehet átvenni csak úgy egyoldalúan. Ezt úgy hívják, hogy invázió és okkupáció vagy annexió, bár ugye Amerika nem annektálná, ez egy ilyen, nem tudom, mi lenne egy befektetési kiemelt, milyen gazdasági terület, vagy hogy szokták ezt Magyarországon minősíteni a gödés társait?
Hát nemzetstratégiai szempontból kiemelt.
Igen, tehát hogy mintha ott akkor ezek szerint ezeken a területeken fölemelik a nemzetközi és hasonló jogi sztenderdeket, mert és erre az a hivatkozási alap, hogy a jelenlegi jogi keretek mellett nincsen élhető megoldás arra a szituációra, ami kialakult Gáza és Dél-Izrael között, és látjuk azt, hogy szanaszét bombázták Gázát tényleg az izraeliek, és mégis látjuk azt, hogy a romok alól is mindenünnen elő kerülnek azért végül újabb és újabb hamaszosok. Ezt a nálam sokkal inkább hozzábértő szakértők mondják, hogy ugye itt minél több embert ölnek meg, annál több hamaszos lesz. Tehát, hogy egyszerűen az ideológiát csak erősíteni fogja a pusztulás. plusz ugye most az elmúlt napokban volt ez a nagyon szörnyű esemény, hogy a TUSZ megállapodásnak a keretében visszaadtak kisgyerekeket és édesanyjukat, meg egy idős bácsit Izraelnek, és kiderült, hogy egyrészt ugye parádéval vonultak fel a koporsókkal, ami egy nagyon visszataszító jelenség, valamint hát ugye egy ilyen nagyon durva megalázó lépésként ugye valószínűleg nem véletlenül összecserélték egy másik holttesttel az édesanyjáét, tehát hogy nem is a megfelelő holttestet juttatták vissza, ami borzasztó. De hát ugye a kontextushoz nagyon sajnálatosan hozzátartozik az, hogy egy terrorszervezet által vezetett területrésznek a vezetőitől mit várunk akkor, amikor előtte a teljes annihilációjukat jelentették be Amerika részéről, és konkrétan Benjamin Netanyahu orra előtt, bár ő azért nagyon óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban a Fehérházban, amikor Trumpból ez kibukkant, úgymond ez az ötlet, bár már ilyen virágnyelven korábban is tett rá utalásokat, igen, de hogy ez policy szintre emelte, és hát ugye ez nemzetközi jogilag azt jelenteni, hogy akkor innentől kezdve minden szabad, mert ugye az Amerika teremt precedenst egy ilyen egészen elképesztő eseményre, akkor onnantól kezdve a hivatkozási alapok megszűnnek. Ugye hadd emlékeztessek még egyszer, bár ugye itt van az orrunk előtt ez a nagy falat, hogy most próbál békét kötni Ukrajnában, Oroszországgal, az Egyesült Államok, és akkor mi lesz az, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, hogy csak annektálunk területeket a szomszédunktól, kedves Oroszország, és úgy érkezik meg Amerika ezekre a tárgyalásokra, hogy hello, éppen most vetettük fel, hogy Gázát átvennénk a palesztinoktól, akiket egyébként az oroszok támogatnak, tehát még egy ilyen plusz érdekes vonal is, dimenzió is bekerülne ezekbe a tárgyalásokba, de hogy azt gondolom, hogy amellett, hogy ez egyáltalán, tehát a humanitárius szempontból egy nonsens, meg nagyon kegyetlen dolog, egyszerűen az bizonyítja, hogy megbukott a hosszú távú rendezési terv a két államos megoldással kapcsolatban, és nem látom, hogy ez hogy lépne előre pozitív irányban, tehát hogy látjuk azt, hogy ezzel párhuzamosan a Cisjordán területeken is milyen folyamatok zajlanak, tehát itt igazából van egy szélső jobboldali izraeli kormányzat, Netanyahut jobbról szorítják a saját koalíciós partnerei, miközben jogilag azért elég veszélyes pozícióban van, elveszheti a hatalmát, és sokkal többet bukhat, most ebben nem menjünk bele részletesen, de hogy azt gondolom, hogy itt a kétállamos megoldás az ilyen pillanatban egy nem is hibernációs szakaszba került, hanem hogy majdnem kilopták a kukába, és hát azt gondolom, hogy úgy, mint hogy ennek a kezdeményezője az Egyesült Államok, az egy nagyon komoly konfliktusvállalás. Minden biztonságpolitikai aggodalomtól függetlenül, amit legitim módon emleget mondjuk Izrael, hogy folyamatosan lövik őket Gázából, meg nem tudom, de azért ők is nagyon keményen visszalőttek. Ugye az Egyesült Államok szankció alá vette az ICC-t, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróságot, ugye emellett ugye kiléptek a WHO-ból is közben, de ez már egy más tészta.
Az UNESCO-ból.
Igen, abból már több egyére is ráadásul, meg az Emberi Jogi Tanácsról, mindenhonnan, tehát hogy az Egyesült Államok lényegében különböző szinteken adja föl azt a nemzetközi jogi, politikai, gazdasági státuszkót, amit hát a második világháború után lényegében ő hozott létre, igen. Tehát, hogy bedobta ilyen szempontból a nemzetközi kapcsolati megközelítésben a gyeplőt a lovak közé, és ennek az egyik ilyen nagyon durva manifestációja Gáza, amit egyébként nem tudom, hogy bárki deklaráltan támogatott a nemzetközi közösségből, de hát nagyon komoly következményei lesznek, és hát ugye arról nem is beszélve, hogy
ez magának.
Tehát az hát igen, és hogyha ez megvalósul, akkor onnantól kezdve ugye visszatérve egy kicsit a Bush párhuzamhoz, mit várhatunk? Hát a nemzetközi terrorizmus, már ennek jeleit láthatjuk, már a Szíria kapcsán jött elő, főleg ahol ott az iszlám állam megint felütötte a fejét, bár nagyon keményen megbombázta őket az USA és Izrael, de hogy ők nemzetközileg azért Európába is, meg hát valószínűleg majd idővel Amerikába is, mert nem tudjuk pontosan mennyire szervezett volt ugye a louisianai terror akció, vagy ugye ez a magányos elkövetőnek a tömegbehajtása, de hogy ezeket a kockázatokat abszolút Amerika nyakába ereszheti Trump ezzel, és más nehezen lehetne hibáztatni egy ilyen nagyon durva proaktív akcióval, ezért meglátjuk, hogy menedzserik.
Kétszeri szóba hoztad már Ukrajnát, és igazából én nem tudok most sem nagyon más kérdezni, mint amikor csináltuk a választási sorozatunkat, akkor sokszor megkérdeztem tőled, hogy van-e szerinted egy kirajzolódó koncepció? Mert ugye itt, amiről ma beszéltünk, tehát az mondjuk érzékelhető, ez nem akkora meglepetés, mondtad a lojalitás, diszlojalitás, meg a hizelgés, meg a Trumpnak való lefekvésről beszéltünk, tehát, hogy abban a pillanatból, hogy Zelenszky mondott egy konfrontatív mondatot Trumpról, azonnal ugye lediktátorozták Zelenszky, de hát ennek ugye az előzménye volt mindaz, ami a múlt héten, vagy az azt megelőző héten történt, tehát, hogy különböző lehetséges, hát ilyen lezárási formákat lengettek be az amerikai kormányzat magas helyéről, kezdve azzal, hogy nem lesznek NATO csapatok a béke fenntartók között, hogy ezt Amerika az európaiakra hagyná, és egyáltalán ugye J.D. Vance, aki egy Orbán beszédet mondott a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ahol beszélt, hogy nem is Oroszország az ellenség, hanem hát a liberálisok, meg a Soros nagyjából, tehát ezt mondta el, ők az ellenség, aztán úgy tűnt, hogy van egy ilyen visszakorrigálás, Marco Rubio, ja igen, meg hát a legfontosabb mondatok között az is elhangzott, hogy sem Ukrajnának, sem az Európai Uniónak nem osztom a klapot a békéről szóló tárgyalásokon, aztán ezt a Rubio visszakorrigálta, hogy most csak Riádban ilyen előzetes tárgyalások kezdődtek el, amelyek az orosz szándékok komolyságáról szólnak, és majd, ha lesz igazi tárgyalás, akkor persze ott lesz az EU, meg Ukrajna, hiszen egy tartós megoldást keresnek, viszont miután ugye Trump fantáziája újra megszaladt, és ugye azt mondta, hogy Ukrajna, tehát ugye arról beszélt, hogy Ukrajna kezdte ezt a háborút, és megállíthatták volna még az elején, sőt, mielőtt még elkezdődött volna, akkor mondta Zelenszky, hogy Trump egy dezinformációs világban él, orosz dezinformációkkal ellátott világban él, amire visszaszóltak neki, hogy akkor egy diktátor. Nagyjából itt tartunk, nagy nehezen Kellogg tábornok, aki az ukrajnai különmegbízottja Trumpnak, eljutott Kijevbe, nem tudom, 2 hónapos halogatást követően, de közben ő úgy a megbízottja ennek az ügynek, hogy a Moszkvával való kapcsolattartásnak nem ő a megbízottja. Illetve, hogy szó van, ugye az amerikai pénzügyminiszter volt Kijevben, erről a bizonyos ásványkincs, vagy ritka földfém megállapodásról tárgyalni, amiről én őszintén a sztorin belüli sztoriban sem igazodom ki egész pontosan, tehát, hogy ezt most a később adandó támogatásnak a kompenzálásaként akarja magának Amerika ezeket az ásványkincsek fölötti nagyon jelentős mértékű jogosultságot, vagy az eddig kifizetett, egyébként a Trump által túlbecsült összeget kérni vissza, és igazából azt se értem, hogyha Putyinnak odaadnak mindent, amit kér, és akkor ezzel lezárom ezt, hogyha Putyinnak odaadnak mindent, amit kér, akkor például az amerikai hogyan tudnák biztonságban a saját ritka földfény bizniszeiket Ukrajnában, tehát hogy nincs egy garantált tűzszünet, meg valamilyen működő ukrán állami struktúra, ami szolgáltatja nekik azt, amit leírnak egy szerződésben.
Hát igen.
Szóval most mi van?
Lényegében ez egy ilyen lavina, amiben ugye mindenki, tehát két megközelítés van a jelenlegi értelmezésekben, hogy kezdjük ezzel, ne könterfalazzunk. Az egyik az óvatos optimista, hogy Trump mindig szeret ilyen kaotikus körülményeket gerjeszteni, amiben majd aztán lavírozik, és a végén hát, ha valami ügyes dílt köt. A másik pedig az, hogy tényleg teljesen kontrollt vesztettek ebben, és egy ilyen nagyon brutális showdownba akarják becsicskítani jelen pillanatban Európát és Ukrajnát egy olyan megállapodásba, amiben hát azért előre tudható volt, hogy mivel az agresszor mondjuk a másik világháború lezárásával ellentétben nem vesztesen feltétel nélküli megadás útján jutott el a béketárgyalásokhoz, hanem úgy, hogy sajnos, hát, ha nem is well, ilyen nagyon kemény módon is, pűroszi módon mondjuk így, de győzelmi pozícióba lavírozta magát majdnem 3 év alatt. És
viheti a rablott holmit a most kirajzolódó hát kondíciók
szerint. Igen, csak hogy ezek a kondíciók, ezek abszolút, ha létezik vörös vonal Ukrajna és Európa számára, ezeket mind átlépni, és hát egy olyan helyzetbe hozzá Oroszországot, vagy hozhatja Oroszországot, ami Európának és Ukrajnának is elfogadhatatlan, mindez úgy, hogy az Európának nyújtott biztonsági garanciákat is fokozatosan számolná fel az Egyesült Államok, amelynek hát persze természetesen lehet egy edukációs jellege, hogyha másfél-két évtizeden keresztül a szép szóból nem értettétek meg, hogy költsetek többet védelempolitikára, akkor most megmutatjuk, hogy mi történik, amikor védtelenek maradtok, és akkor hát ez a sok terápia lényegében, hanem is Bokros Lajos, ide Donald Trumpi, és hát ugye tényleg az egyik tábor, ez az óvatos optimista, ami azt mondja, hogy majd a józan tárgyalási stratégiák azok majd győzni fognak, és a káoszból kijön valamilyen elfogadható díl a jelenlegi körülmények között olyan, ami hát hogy mondjam, kihozható ebből a helyzetből, a másik verzió pedig egy picit ez az apokaliptikus előrejelzés, én azt gondolom, hogy talán ennek egy keveréke lehet, fú, de borzasztóan kikerülő elemzői válasz.
Bocsánat, a Donald Tusk lengyel miniszterelnök, vagy már Rutte NATO főtitkár ebben az elsőben próbálnak lenni, tehát ugye ők mondják, hogy oké, akkor most sürgősen el kell kezdeni többet költeni, a lengyelek tényleg többet költenek egyébként, meg ők amúgy tök jó szövetségesei az amerikaiaknak, jelzem a románok is, akikbe a Vance beszéd belegyalogolt, nem tudom, mi bajuk a román kormánnyal, úgy egyébként. És az a kérdés, hogy ez elég-e? Vagy mit elég, kinek elég?
A helyzet az, hogy, és pont ebben ez a probléma, hogy lehet Lengyelország meg Románia jó szövetséges, de Amerika Európába egységként tekint. Tehát ez azt jelenti, hogy nem fogja megélni Lengyelországnak az amerikai kapcsolatokat tekintve az, hogy megfelelt még a túl teljesítette azokat a követelményeket, amiket az USA vált, mert körülötte mondjuk a németek, egyéb más államok nem érték el a kívánt védelmi kiadásokat, vagy egyéb más területen nem tetszik az, amit csinálnak az amerikaiaknak, és hát igazából amikor büntetnek, akkor ez nem fog diszkriminálni az, hogy akkor az, aki nem fizetett annyit, azt jobban fogja sújtani, ezt közösen fogjuk elszenvedni.
Okay.
Ilyen szempontból ez nem egy szofisztikálható jelenség, tehát mondjuk a lengyelek még a pozitív megközelítésben is érezhetik apokaliptikusabban magukat, azon túl egyébként, hogy ők azok, akik a történelemben legtöbbször lettek felosztva, mondjuk, főleg
igen.
Oroszország által, meg Németország által, bár az utóbbitól jelenleg nem kell tartani, de hogy nekik ez benne van úgymond a DNS-ükben, hogy ezzel vigyázni kell, és ők nem áll szándékukban többször megégetni magukat ezzel, tehát ők inkább felkészülnek erre. Müncheni beszéd kapcsán egyébként ugye ott már oda is Kellogg tábornokot vártuk, ugye, de aztán megérkezett J.D. Vance, és hát ezt a teljesen ad-hoc struktúrát láthatjuk, ugye csak egy nagyon rövid idővonallal. Tehát először megérkezett különböző NATO meg európai védelmi miniszterekkel tárgyalni Pete Hegseth Brüsszelbe. Ugye ott volt az, ahol először beköpte úgymond egy sajtótájékoztatón ezeket a dolgokat, hogy hát ugye Ukrajna nem feltétlenül lesz ott az asztalnál, meg az EU se, és egyéb más dolgok, amikre jött az első felzúdulás, hogy kinek osztanak, meg nem osztanak lapot, és akkor várták, hogy majd Kellogg tábornok majd valamit mond Münchenbe, aztán kiderült, hogy majd J.D. Vance fog mondani valamit Münchenbe,
majd ő elkezdte belpolitikai témákkal ostorozni Európát, és ez csak egy fél, vagy egy-két mondatban legalábbis hadd reagáljak arra, hogy ugye ez a enemy within, meg a nem tudom, hasonló dolgokra, amik elhangzottak a kampányban, erre rímelt az, amit mondott, hogy a veszély ez belülről érkezik Európába, hogy a szabad vélemény nyilvánítást korlátozzák, és ugye itt a német meg brit példákat hozták fel, ugye, hogy interneten csúnyát kommentel valaki, akkor ez kimerítheti bűncselekménynek a fogalmát, és hogy ezért akár letöltendő elzárást is lehet megítélni, meg pénzbüntetést. Ezekkel lehet vitatkozni, hogy ezek milyen mértékben sértenek mondjuk szabadságjogokat. Vannak egyébként ennek olyan vonulatai, amivel én sem értek egyet, akár Németországban, akár Angliában. Ez egy legitim dolog, viszont...
Ugye ennek miköze a biztonságpolitikai szövetségrendszer, az azt azért nehéz megmondani.
Egyrészt a hoznás, ez pedig ennek az egészen, hát ugye válogatós kiemeléséig. Tehát most lehet Németországban a vókot, meg a politikai korrektséget ostorozni, meg ennek a fura jogi megnyilvánulásait, de mondjuk miért nem beszél mondjuk Magyarországról, hogy Magyarországon hogy sérül a szólásszabadság Orbán Viktor a Donald Trump nagy kedvencének az országában, vagy akár adott esetben beszélhetne arról, hogy Oroszországban mi a helyzet, amikor Zelenszky diktátorozza le, hogy például mi történt mondjuk Alekszej Navalnyival, akinek most volt a halálának az első évfordulója, nemrégiben, tehát hogy, és a, hát ugye a romániai választásokkal kapcsolatban, amit említettél szintén, hogy képzelik a román szervek, hogy a nép akarattal szembe mennek, és hát lényegében azt mondták, hogy ahol megengedik az állami szervek azt, hogy ilyen beavatkozás módosítsa a kimenetelét a választásoknak, hát az lényegében egy gyenge állam, tehát hogy így be is lökte a vonat alá Romániát lényegében. Persze természetesen ott is, hát nem akarok igazságot tenni ebbe az ügybe Romániába, de hogy és ezt ráadásul egy olyan...
Volt szó, hogy nem szólunk erre.
Hát meg egy olyan elnöknek, a tényleg alelnöke mondta mindezt, aki mind a mai napig hát ugye cáfolja azt, hogy szerinte 2020-ban el se veszítette a választásokat, tehát hogy miről beszélünk? Hát a saját kabinett tagjaik nem mondhatták ki a szenátorok kérdésére, hogy Joe Biden nyerte meg a 2020-as választásokat. Nem engedték be az AP-nek a képviselőjét az egyik fehérházi rendelet szignózásra, mert nem nevezték át a saját terminológiájukban a mexikói öbölt amerikai öböllé, amit ugye kormányrendelettel eléggé hát unorthodox módon átnevezett Trump, és tehát egészen elképesztő kettős mérce, tehát ugye ez a másnak a ez az szemében a szálkát is, igen, és ezt ráeresztette Európára J.D. Vance, és hát nem tudtunk meg semmit Ukrajnáról. Majd aztán ugye Marco Rubio, különböző szenátorok, majd végül aztán előkerült Kellogg tábornok is, tehát akkor Hexer, Vance, Rubio, Kellogg, ugye ott van még Steve Witkoff, aki az ilyen
ő a Kreml kapcsolatától.
Igen, hát aki egyébként ugye a közel-keleti túsztárgyaló is volt, akire ugye mondták, hogy igazából nem is a Bidenéknek a egyéves megfeszített tárgyaló munkája, hanem Steve Witkoffnak a megjelenés, aki egyébként egy ilyen New York ingatlan befektető, tehát nem egy karrierdiplomata vagy túsztárgyaló vagy ilyesmi, hanem egy Trump haver lényegében, és valamiért azt mondják, hogy ő itt a, nem tudom, hogy Jared Kushnerhez van-e valami köze, ezt majd szépen ki oknyomozzuk, de hogy lényegében egy teljesen ilyen vegyes vágott az, hogy ki mit nyilatkozik, ellentétes tartalmú nyilatkozatok, az, hogy a pénzügyminiszterőt kihagytam beszentet a sorból, hamarabb jutott el Kievbe, mint Kellogg ezzel a ritka földfém dillel, ami, és hogy itt válaszoljak a kérdésedre, valószínűleg már a korábbi eddigi támogatásoknak is ellentételezésül akarják ezt az elképesztő összegű, ugye ilyen fél billiós nagyságrendet lehet olvasni, bár ugye nem tudjuk pontosan mi lesz, 50% vagy 500 milliárdos
összeg, tehát hogy ezt majd meglátjuk pontosan, mert ez nem egyértelmű, meg nagyon vegyes itt a kommunikáció, de hogy előbb érkezni meg egy ilyen deal-lel Kijevben, mielőtt ugye arról bejelentést tennének, hogy egyébként az előkészítő tárgyalásokra, amiket már a tárgyalások megkezdéseként adtak el, nem lesz meghívva Kijev, mindenféle prekondíciók ismerete nélkül akartak egy ilyet szignóztatni Ukrajnával, és utána nagyon megsértődtek, hogy ezt Zelenszky ilyen, hát tényleg ilyen blitz, ez is a blitz része, nem fogadta el, akkor jött ugye a diktátorozás, meg a ugye megválasztatlan elnök. Ebben volt egy nagyon fura vitája például korábban pár nappal megelőzően Tucker Carlsonnak és Piers Morgannek a két megkérdőjelezhető frissességű intellektusnak, ugye az egyik brit, a másik amerikai, és hát Piers Morgan messze nem a legokosabb külpolitikai elemző, de ő volt az, aki azt mondta, hogy hát amikor felvetett a Tucker Carlson, de hát miért nem tudna választást tartani, Ukrajna elnök választást, hiszen tényleg Amerikában is volt választás a háború alatt, és akkor Piers Morgan mondta, azért, mert őket nem szállták meg, tehát hogy ilyen egyszerű a válasz. Ezeket bedobták, és mindezek mellett ugye nem sikerült leültetni az asztalhoz se Európát, se Ukrajnát, majd utána ezt is utólag kommunikálták, hogy ez tényleg csak ilyen előkészítő tárgyalás volt, de már hát ugye rengeteg dolgot, ugye főleg Pete Hegsethnek a kezdeti megnyilvánulásai alapján elengedtek az amerikaiak. Például azt bejelentették rögtön, hogy hát igen, el kell engedni területeket Ukrajnának, Amerika nem fog katonákat küldeni, megvédeni ezt a béke kötés utáni állapotot, bár tényleg azt tudjuk, hogy ez béke lesz, vagy első körben csak tűzszüne. Tehát, hogy azt jelenti, hogy így összegezve nagyon gyorsan, hogy Európa lenne, aki védi Ukrajnát, úgyhogy nincs ott az asztalnál. Ukrajna az, akinek át kell adni területet és ásványkincseket az Egyesült Államoknak, egy olyan hivatkozási alapra hivatkozva, ami alapján ugye túl számlázza lényegében Trump az eddig Ukrajnának kiutalt támogatásokat, ugye ezeknek egy jelentős része ugye monetizálva lett, de hogy mit tudom, például leselejtezés előtt álló hadi ellátmányukat kaptak meg az ukránok az amerikai seregtől, amik egyébként valószínűleg a kukába vagy megsemmisítőbe mentek volna. Egyébként így pedig költségként le lehetett írni. Ezzel nem szeretném el hanyagolandóvá minősíteni az amerikai támogatást, de hogy ez felül lett értékelve. Tehát Európa védi, Ukrajna adja föl, egyik sincs ott a tárgyalóasztalnál, és hosszú távon pedig ugye Európa még el is veszít egy csomó védelmi támogatást az Egyesült Államoktól, jelenlétet, ellátmányt, valamint ugye, hogyha még a vámháború is sújt minket, akkor ezért tovább fogunk fizetni az Egyesült Államoknak. Bocsánat, miért is szeretnénk mi ebben részt venni? Ez konkrétan azt mutatja, hogy Ukrajna jelentéktelen, Európa jelentéktelen, majd aztán hát sajnálatos módon összejött ez a párizsi válság tanácskozás Macron elnök javaslatára, ami meg hát szerintem valószínűleg egy ilyen történelmi jelentőségű kordokumentuma lesz az a fotó, amit az asztalnál készítettek, a Vercsereg címmel lehetne körülbelül bemutatni. Az előtérben ott ő...
Az így raktak, igen. De kétségtől, hogy a saját gyengeségüket igazolták, ezután kettő is volt.
És Macron ott ült elég szomorkásan, von der Leyen, meg főleg a Costa, nem tudták pontosan, hogy mi történik. Scholz lelépett hamarabb kampányolni, Starmer tett egy, Keir Starmer, a brit miniszterelnök egy vállalást arra, hogy ők katonákat is küldenének, ez remek lépés, csak valószínűleg az lehetett a hátterébe, azon túl, hogy tényleg tisztes dolog, hogy támogatják Ukrajnát, de hogy ugye a Brexit után ők annyira tényleg kiemelten ki vannak téve az Egyesült Államokkal való együttműködésnek, hogy egyszerűen már a stréberkedés határait súrolja ez, amit itt produkálnak, és hát a többiek pedig hát nézelődtek, hogy mi történik, és semmiféle konkrétummal nem jöttek elő. Azok a vállalás típusok, amikre egyébként eddig szó került, tehát ilyen pár tízezres jelenlétet tudnának feltételezni. Hát Koszovóba, Boszniába, ilyen helyeken sokkal többen vannak. Ukrajnában nem tízezrek, hanem százezrek kellenének majd, tehát hogy ez a nagyság nem még a közelébe sincsen Európa. Valamint hát látjuk azt, hogy amikor az AfD-t támogatja az amerikai alelnök egy biztonságpolitikai eseményen, vagy ugye Elon Musk online, a lényegében a román anti-establishment jelölt tehát is, hát ha nem direktbe is, de megtámogatták ezzel, ugye Andrew Tate-et levették különböző szankciós listákról, tehát egyéb ilyen nagyon extrém dolgok történnek. Az USA és az oroszok lényegében csak meg kell, hogy tolják egy-két ilyen integráció ellenes pártnak a kampányát bizonyos eszközökkel, és onnantól kezdve a idők végezetéig tudják blokkolni az európai integráció erősödését, és nem fogunk előrébb jutni. Valamint ugye ott van az, hogy az egy Európai Unió válasza arra, hogy igen, és próbáljuk segíteni azt, hogyha kihátszál mögülünk az USA, és hát ha hivatalosan nem is, de hát a kereteit a NATO-nak felrúgja, akkor nekünk úgy kell ezt az extrém védelmi szituációt megoldani, ezt az égő házat eloltani, hogy a költségvetésből engedünk egy kis lazaságot a védelmi kiadásokra. Na most, ha az EU-s kritériumokat...
Amit attól még ki kell fizetni, csak a deficit célban nem kell beleszámolni.
Igen, de most az a helyzet, hogy ezeket a kiadásokat, ugye... Te főleg egy gazdasági megértési válság közepén jóléti kiadásokra nem lehet felrúgni. Védelmi kiadásokra igen, szélsőben és a szélső jobb az el fogja veszteni az eset. Most képzeljük már a görögöknél, milyen kondíciókat kaptak a pénzügyi válság közepette, hogy nem azt mondom, hogy nyomorogtak az országba, de hogy nem voltak egyáltalán jó anyagi helyzetben. Most még azt mondják, hogy hát eldobhatjuk a különböző költségvetési fegyelmi megkötéseket azért, hogy igen, meg lehet magyarázni, hogy a egzisztenciális veszély fenyegeti Európát, de hogy a szélső jobb és a szélső bal, ez elképesztő muníciót fog kapni ezekben az országokban, az kalkulálható, és amit mondtam, lényegében egy kis támogatás kell csak ezeknek a pártoknak, és hát onnantól kezdve nem a NATO, hanem az EU integrációjáért aggódhatunk sajnos.
Ezt a részét értem, és tök jó, hogy elmondtad, hogy az Európának miért rossz. Zárásként azt segíts nekem megérteni, ha te érted, hogy a Trumpék mit gondolnak arról, hogy nekik miért jó az, hogyha Európa ilyen mértékben meggyengül, illetve nekik miért jó az, hogyha ennek következtében a putyini Oroszország nyilvánvalóan növelni fogja az európai befolyását nagyon-nagyon sokféle módon, ez bőven túl van a fellazításon, meg a gazdasági befolyásszerzésen, hát erről most én a héten olvastam cikket, a BBC-nek volt egy nagy riportja arról, hogy a különböző tengerfelszín alatti informatikai és távközlési kábelrendszereket ugye már most szedik szét, robbantgatják, kémlelik amerikai, vagy orosz tenger alatt járók, skandináv országok attól tartanak, hogy két éven belül támadást fognak elszenvedni, hiszen nem lesz NATO védelem, vagy aktivizálható NATO védelem, akkor ezzel is szembesülniük kell. Lengyelek nyilván totál ebben a készültségi állapotban vannak, nem csak megfelelési kényszerből növelik a védelmi kiadásokat, hanem azért, mert úgy gondolják, hogy tényleges és valós a veszély. Szóval, hogy ugye van egy olyan elmélet, erről egyszer beszélgettünk, és akkor kinevettél engem, amikor ezt felvetettem, pedig én interpretáltam csak egy álláspontot, de értettem, amit mondtál, hogy tehát van egy olyan elgondolás, egy olyan elmélet, hogy a Trump azt gondolja, hogy ha ad valamit a Putyinnak, ez elég sok valami, amit most egyébként elsoroltam, akkor ezzel le tudja választani Putyin Kínáról, és akkor rá tud fordulni az Egyesült Államok Kínára. Most mi itt Közép-Európában élünk, tehát egyrészt nem nagyon örülnénk annak, hogyha a nagyhatalmi, tehát egy ilyen Jalta kettőben oda lennénk megint dobva Oroszországnak, de ezen túlmenően pont tehát mint az, amit Putyiról tudunk, aki 25 éve hatalmon van, nem tudom, hogy szóval nem tudom, hogy lehet-e ezt komolyan gondolni, hogy akkor Putyin annyival megelégszik, hogy ő itt eljátszogat a második ligába, hiszen pont ezzel emelik vissza az első ligába. Szóval, hogy szóval mi, oké, rendben, Európa mindennek a nyomán meggyengül, és ez miért jó az Egyesült Államoknak?
Hát itt megint valószínűleg Kína lehet a hátterébe ennek a... Nem tudom, hogy mennyire... Tehát ez utólag fog kiderülni, hogy ez mennyire volt tudatos.
Kínált.
Hát Kína...
Mert tulajdonképpen ők a leghiggadtabbak, ha tetszik, ebben az egész ügyben. Az ő szavukat lehet a legkevésbé hallani most a globális térben, miközben valószínűleg a legtervszerűbb módon készülnek az új világhelyzet.
Igen, és valószínűleg az USA nyilván jóval többet tud ennek a hátteréről a hírszerzés nyomán, mint mi. Ezeket szintén utólag fogjuk majd megismerni, ezeket a részleteket, vagy talán megismerjük. De hát az orosz kapcsolat, az hát vannak ennek nyilván optimistább, meg pesszimistább megközelítései. Hát ha azon a vonalon haladunk, amit te mondasz, akkor nagyon pesszimista megközelítés aztán az, hogy nyugatfele, hogyha Ukrajnát nem tudta elfoglalni Oroszország, akkor talán még akkor is, hogyha most megáll a háború és a visszatöltekezéssel úgymond a kapacitásait tudja növelni megint Oroszország, de azért időt ad mégiscsak Európának arra, hogy fölkészüljön erre. Tehát a példa az megvan, hogy mi történik, hogyha Oroszország elszabadul. Tehát, hogy ez ilyen szempontból nyilván veszély, növekvő veszély Európának, de hogy megkaptuk úgymond a figyelmeztetést erre, hogy mi a lecke, hogy ezt el tudjuk kerülni, meg ne adj Isten akár azért bizonyos védelmi garanciákat talán azért még a NATO pár évig nekünk nyújthat, ha ezt nem írja felül valami nagyon komoly globális esemény. Viszont, hogyha Oroszország kikerül ez alól, és tényleg, ha szándékosan akarja megbékíteni őket, és leválasztani Kínáról Amerika, akkor lényegében ennek a legfontosabb megnyilvánulás az lenne, hogy a kínai ipart ne támogassa energiával Oroszország, mert hogy ez történik. Nyilván vannak más energiaforrásai is a kínaiaknak, ugye Ausztráliától kezdve mindenfelől, de hogy ez meg tudná őket akár bénítani, hogyha leválasztanák őket Kínára. Ezek kapcsolatban én azért kicsit szkeptikusabb vagyok, de ezért ezek mélyebb függőségi viszonyok Kína és Oroszország között, ugye bár nem akarom nagyon...
Hát az adtak is fontos, hogy el tudják adni ezeket a...
Igen, és ha Kínát levesszük erről a képletről, akkor ugye Oroszországnak lesz egy olyan űr, amit bevételekkel vissza kellene pótolnia. Az viszont hát vagy ugye Közel-Keleten van elég energiahordozó, oda nem nagyon tudja eladni, marad Európa, csak Európa meg megint ott van, hogy akkor egy ilyen tudathasadásos állapotban vagyunk, hogy attól tartunk, hogy Oroszország lerohanhat minket, emiatt fegyverkezünk, és ez rengeteg sok pénzbe kerül, majd azért, hogy ezt a szituációt valahogy visszabillentsük egy egyensúlyi helyzetbe, elkezdünk megint energiát vásárolni attól az Oroszországtól, akitől az elmúlt években keserves erőfeszítések során próbáltunk leválni energetikailag, majd kitömjük őket, miközben attól tartunk, hogy majd ebből lerohan minket. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy nehéz feloldást találni rá, hogy ez ennek mekkora a realitása azzal szemben, hogy maradjon Kína ellátója Oroszország, ilyen szempont. Meg hát ugye Oroszország, bocsánatot kérek, de hogy azért látjuk, hogyha Ukrajna kapcsán köti ennyire az ebet a karóhoz, akkor miért is akarna lefeküdni az USA-nak egy ilyen nagyon komoly stratégiai kérdésben, miközben meg is gyengíthetné a globális hegemóniáját. Tehát azt gondolom, hogy ha csak ilyen szempontból jutalomfalatként kapja meg Ukrajnát az USA-tól, arra bazírozva, hogy ezt majd meglépi ezt a tényleg kontraintuitív lépést Oroszország és Európa is egyébként, hát azt gondolom, hogy nem is naivitás, inkább egy proaktív őrültség első körben. Persze lehet, hogy alakulhatnak úgy a mixei a körülményeknek, hogy akár ez a
kimenettel is valahogy reálissá válhatna, de én ebben nem nagyon látom pillanatnyilag azt, hogy ezt hogy tudná átállni, meg hát ugye valószínűleg az elmúlt években nem kicsit köteleződött el Oroszország Kínának, tehát hogy nem látom azt, hogy ezt egy ilyen tényleg jutalomfalatnak a hatására így félredobná, vagy engedné akár Peking is, hogy félredobja Moszkva ezt a dolgot, úgyhogy nehéz pontosan kiolvasni, hogy a saját érdekein kívül és a rövid távú érdekérvényesítésen kívül, meg azért, hogy ezeket a forrásokat ne kelljen hosszú távon nélkülözni a saját költségvetéséből, az Egyesült Államok tényleg valami nagyobb ambíciót is táplál ezekkel a döntésekkel, ugye Gázától kezdve Ukrajnán át Európáig, hogy itt a szövetségeket felborítsa, magára haragítsa a partnereit, és hát tényleg egy ilyen nagyon durva függőségi viszonyt hozzon létre. Tehát azt gondolom, hogy itt azért nagyon szerencsésen kellene alakulni az Egyesült Államoknak a politikai körülményeknek, hogy ez mind olyan módon alakuljon át a mostani, hát inkább egyensúlyi állapothoz képest, ahogy azt Trump és a köre elképzeli. Tehát ez még jelen pillanatban szerintem science fiction kategória, de hát monitoroznunk kell, mert minden olyan dinamikusan alakul át pillanatnyilag, hogy tényleg amit tegnap még őrültségnek gondoltunk, az lehet, hogy holnap már elavult fejlemény lesz.
Nem hiszem, hogy ennél tudunk jobb végszót adni. Én annyit tudok ígérni, hogy akkor monitorozunk, és csinálunk még ilyen beszélgetéseket itt a jelen oldalán. Máté, nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk megint.
Én köszönöm, nagyon örültem neki.
És köszönöm mindenkinek, aki hallgat.